Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! 8 óra 9 perckor gördülünk tovább a Rádió Café 98.0 hullámain a Millás reggelével, kis Kántor Endre az egyik kormányos.
A másik pedig Mihálovics András.
0-36-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez ide lehet írni mindenféle üzeneteket, ezekből most nem tallózunk, mert az előbb tallóztunk, meg kell a hely a rovatunknak. Egyébként közlekedési információkban mindig csehül állunk, úgyhogy ha valaki akár csak fennakadás, vagy a megszokottól eltérő helyen közlekedési nehézségeket okozó fennforgást észlel, azt is megírhatja, nem kell folyton balesetekről beszámolni. Csak hogyha valami, nyilván ami mindig dugul és mindig nehezen járható, azt úgyis tudja mindenki, de hát ha van olyan pontja a fővárosnak, ami ma reggel különösen nehezen járható, ezeket is szívesen besöpörjük.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És akkor nézzük a választások előtt, erős idézőjele betettem ezt a szót, az orosz választások előtt, hogy milyen adójogi hatásai vannak ennek az egésznek. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Hát előre bocsájtám, nem olyan sok, de ez nem a választásokkal függ össze, hanem inkább az orosz gazdaságnak az erejével, illetve az elmúlt években a reakciójával a szankciókra is.
Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, és nagyon túl van politizálva. Nyilván mindenki más gondol erről. Van, aki azt mondta, hogy na ugye, térden lőttük magunkat, és az orosz gazdaságra nem hatnak a szankciók. A másik meg azt mondja, mások viszont azt mondják, hogy hát azért vannak azért elég komoly nehézségeik az orosz gazdaságnak. Hát nem tudom, gyanítom, nem fogsz tudni igazságot tenni ebbe a vitában, de néhány számot azért szívesen hallanám.
Igen, szerintem menjünk végig Oroszországnak egy pár sarok számán meg a történelmén, és akkor fogjuk látni, hogy körülbelül mi honnan ered, és ebből eredően mi a mai helyzet, illetve mik a kilátások. Tehát ugye Oroszországról azt tudjuk, hogy a föld legnagyobb országa gyakorlatilag 17 millió négyzetkilométerrel, ennek az EU csak közel az egy negyede, tehát a föld legnagyobb és egyben leggazdagabb országáról beszélünk, amelyik, hát többször beszéltünk már a rovatban is, az Adóvilág rovatban is az országról, így a különböző ásványi kincse kapcsán, meg körülbelül Borostyán út kapcsán, és így tovább. De a lényeg az, hogy ez az ország, ez a történelmét tekintve, tehát egy olyan ország, amelyik közel 400 év háborúzással érte el azt a nagyságrendet, ami volt. Tehát szláv fejedelmségek voltak itt korábban, és aztán a mongolok meghódították, majd 1547-től jön létre a cári államforma, IV. Iván az első, és aztán igazából 1613-tól jönnek a Romanovok, de már 1552 és 1949 háborút nyomtak le, tehát amiből azt jelenti, hogy összesen 6-ot vesztettek csak el, és egyet adtak el, Alaszkát 1867-ben, egyébként a mai áron 105 millió dollárért, ami nevetségesnek tűnik ma.
Hát azóta is sajnálják, igen.
Hát igazából egyébként érdekes azt látni, hogy akkoriban más volt Alaszkának a koncepciója. Ugye az ásványi kincsek, mint a szénhidrogének és itt a olaj messze nem voltak még ennyire napirenden. Tehát ebből eredően más volt az értéke. Plusz nem szabad elfelejteni, amiről ritkásik szó, hogy itt volt egy orosz-amerikai közös társaság is, tehát ez azon a területen közösen kereskedtek, és az oroszoknak azért problémás volt ezt a területet fönntartani, főleg az akkori eszközökkel, miközben nem akarták az angol úgymond gyarmatosítást segíteni, tehát pontosan meg akarták akadályozni, és így az amerikaiakkal ez a partnerség mindenkinek jó volt, és ebből a partnerség.
Igen, és azt kevesen tudják, hogy azért az amerikai külügyminiszter is kapott hideget-meleget, bár ugye most nevetséges összegről beszélünk, de mindenki ki volt akadva, hogy egy ilyen értéktelen, távol eső területért egyáltalán egy huncut dollárt miért kellett fizetni. Úgyhogy nem volt ez annyira egyértelműen jó ötlet akkoriban amerikai oldalról sem, vagy legalábbis akkor úgy tűnt.
Így van, szóval tulajdonképpen, de azt azért tudni kell, hogy a két ország akkor egy közös céget vitt, tehát, és az a közös cég kereskedett, művelt. Oroszokké volt az irányítás egyébként, tehát az amerikaiak tényleg nem foglalkoztak vele, de a lényeg annyi, hogy ilyen is volt. Tehát azért 49 háborút nyomtak le 1905-ig, az utolsó azért pont egy vereség volt az orosz-japán, ahol a Szahalinnak a déli részét elveszítették, de ebben az országban ez a fajta méret és ez a fajta de földrajzi dimenzió, ez háborúkkal jött létre. Tehát ez nem egy természeti adottsága volt ennek az országnak, hanem ez egy közel 400 év folyamatos háborúzás volt. Aztán 1919-ből jött a forradalom, és 22-ben létrejött a Szovjetunió, ami aztán 91-től Orosz Föderációvá vált, és ugye hát ez a fájó pont, mert ugye innen megint, akkor itt már megint egy terület csökkenés volt, ugye nem háborúval, hanem békésen. És hát ugye amit most látunk, az ennek egyfajta ilyen erőltetett restaurációja, de itt sokszor elhangzik az, hogy ők azért ezt visszaállítanák a korábbi birodalmi méreteket. De egy biztos, hogy azt látjuk a történelemből, hogy az egyenlegük nem rossz, és azon kívül igen komoly erőket fektettek ebbe bele. A hadseregük egyébként, az orosz hadsereg, ma csak úgy arányaiban lássuk, az a világ negyedik legnagyobb hadserege, tehát a legnagyobb az Kína, az két, most létszám alapján beszélünk, tehát nyilván az eszközpark egy külön dolog, az egy 2,2 milliós hadsereget tart fönn 1,4 milliárd emberre vetítve, India is az egy 1,4 milliós hadsereget tart fönn közel 1,4-re, mert most már India a világ legnépesebb országa, az USA a harmadik legnagyobb, az 1,3 millió fős hadsereget tart fel 335 millió lakosra, és az Oroszország meg 1,3 szintén, tehát 10 katona különbség kettő között, az 1,147 milliós lakosságra. És érdekes, hogy ötödik egyébként az 1,3 közel 1,28 milliós az észak-koreai hadsereg, amelyek mindez 26 millió lakosra hozna. Tehát a lényeg az, hogy egy nagyon nagy hadsereget tartanak fönn, és ahogy én néztem a GDP számaikat, így a választásoktól teljesen függetlenül, úgy néz ki, hogy az oroszok GDP-je 2023-ban 1,2%-kal növekedett. Tehát 22-ben visszaestek 0,8%-kal, de 23-ban már igazából növekedtek, és a költségvetési hiányuk is gyakorlatilag csökkent, 22-be 2,3% volt, ami szintén nem egy hajmeresztő mérték. Az 23-ban már 1,9% volt. Nyilván az országnak a köztudott, hogy a legnagyobb bevételi forrása az energiahordozók, tehát ha ránézünk a térképre, hogy mi az, tehát maga a finomított, illetve a nyersolaj export az és a gáz az közel 40%-át adja a bevételeknek, tehát azért ez az ország ez maximálisan ezektől az erőforrásoktól függ. De ahogy látjuk, azért embargó ide vagy oda, amit egyébként a nyugati világ emelt, a keleti világ nem emelt embargót, az szépen átcsoportosult. És azért a legnagyobb kereskedelmi partnerei Oroszországnak most már 39%-ban Kína. De azért egyébként ott van 27%-kal Hollandia is, meg Németország is 19-el, és még Belorusszia is ott van, és még az USA is ott van. Tehát valójában itt vannak nem szankcionált termékek is. Én azt gyanítom, nem volt időm belemenni, hogy Hollandia mivel tudta ezt a kereskedelmi méretet elérni 27%-kal, de nyilván lehetett ebbe a gyémánt is szerintem, amit azt hiszem csak most kezdtek el szankcionálni. de hát a gyémánt kereskedelem, tehát Antwerpenre gondolok, de másrészt a gabonakereskedelem is bőven lehetett benne, szóval ők a világ legnagyobb gabonaexportőre is. Szóval egy biztos, hogy így összességében nézve sem a háború nem szokatlan, sem az nem szokatlan, hogy ezek a szankciók valójában, azt nem mondom, hogy nem akadályozták, de ez a lábólövés, amit az előbb mondtál, az minden bizonnyal szerintem azért részben igaz, mert nem tudom, hogy kinek fáj jobban az, hogy nem veszünk olcsó orosz gázt, de ahogy látom, az oroszoknak is fáj, tehát itt bizony nincsen.
Persze.
De azt látjuk.
Itt az a baj, hogy két oldalú ez a dolog, tehát mind a két oldaláról meg lehet fogni ezt az érvet. Az egyik oldal ugye az, hogy azok a szankciók, amiket bevezettek, azok nem hozták azokat az eredményeket, amiket reméltek tőlük. Nyilván ezért kellett keményíteni. A másik oldalról viszont egyértelműen megérezte az orosz gazdaság, és a saját adataikat is érdemes figyelni és citálni ezt az egészet, mert ugye kozmetikázott adatokról van szó, ezt sejti minden elemző ház, de még úgy is, hogy a saját pénzügyminisztériumi adatsorukon is látszik az a masszív zuhanás, amit lehetett látni az egyik oldalon. A másik az átcsoportosítás, amit mondtál, valóban Kína nagyon erősen ott van, viszont ők is azért tudják nyomni az árakat lefele, hiszen mint nagy tételben egyedüli vásárlók azért nagy ráhatással vannak arra, hogy milyen áron veszik meg. A másik oldalon pedig ugye lettek ilyen vendorok, akik hát ugye továbbra is értékesítenek a német, a holland, a francia partnereknek, csak nem direktben megy a dolog, hanem átfut olyan országokon keresztül, akik felvállalták mosolyogva ezt a szerepet némi százalékért.
Hát ez abszolút így van, sőt ugye az is egy viszonylag ismert tény, hogy az embargó alatt lévő olajexportnál is a nyíltengeri átszivattyúzás különböző hajókba, az nem egy ritka történet. De egy biztos, hogy Oroszország jelenleg a gazdaságtörténet legnagyobb szankció terheit viseli, tehát ebben benne volt a SWIFT kizárás, tehát amit el tudunk képzelni innen. Úgyhogy gyakorlatilag, és ez biztos, hogy súlyos hatásokat jelentett, de azért azt látni kell, hogy tehát gyakorlatilag a 146 millióból nem hiszem, hogy több mint fél millió embernek hiányoznak azok a luxusüzletek, vagy azok a nyugat-európai luxus termékek, vagy drágább termékek, amelyek most Moszkvában nem elérhetők, vagy éppen elérhetőek, csak különböző más csatornákon keresztül. Tehát nagyjából azért tehát számos hatása van, és, de jelen pillanatban úgy látszik, és ez a mostani oroszországi választásnak a gazdasági oldalát nézve, tehát nem a politikai, azt majd Boton megelemzi, de gazdaságilag úgy néz ki, hogy az adóemelés, ami egyébként régebb óta szóba van, azért az nem gyorsult fel, tehát az a költségvetési hiány az valójában úgy néz ki, hogy az energia exporton, tehát az erőforrások exportján keresztül nagyjából helyre billen javul, az ország növekszik, tehát olyan nagy adóemelésekről nincsen szó, most ha végigfutunk az adókon, az áfájuk 20% ahhoz nem nyúltak hozzá, nem is nyúlnak hozzá, a társasági adójuk az 20%, itt nagyjából szó van arról, hogy 25%-kal egy speciális kulcssal a nagy jövedelmi cégeket, amelyek ilyen több millió dolláros, azt meg fogják emelni, de ez sem egy elfogadott tény, ahogy én ezt olvastam. De gyakorlatilag a magánszemélyeknél volt korábban már 2021-ben egy adóemelés, ahol 15%-ra fölment a 13%, ez a 650 ezer rubel fölött. Ez úgy néz ki, hogy megy, és itt is szó van arról, egy egész rendszerreformról, hogy ez az egy kulcsosból ők kijönnek, mert ez társadalmilag annyira nem igazságos, főleg a felső jövedelműeknek. Tehát úgy néz ki, hogy most van egy olyan közgondolkodás, putyini gondolkodás, hogy az adóterheket másképp osszák el, és ebből úgy néz ki, hogy azért valami lesz, de azért is egy 20%-os mértékről beszélnek. Tehát, de azért ez is még nyitva van. Tehát most úgy fognak neki futni a jövő hétvégén, tehát most azt hiszem 15-16, vagy így van a választás, hogy adóemelések tehát élesben ugyan be vannak már lengetve, de még valójában nincsenek olyan szinten kidolgozva, tehát nem választási fő téma. És amiről az előbb beszéltünk, az lényegében annyi, hogy az orosz gazdaságnak erre így jelen pillanatban most nincsen kényszere, tehát nem kell nekik ezzel most ilyen mértékben foglalkozni, mert egyébként a mutatószámaik nem rosszak. Tehát a mutatószámaikkal ők ezt a terhet.
Ez azért lep meg, amiket mondasz, mert hogy közben már több éve van ez a különleges katonai művelet, amit ugye ők nem háborúnak hívnak, de hát ez az elemzésekben irdatlan összegek röpködnek, hogy ez mennyibe kerül Ukrajnának és mennyibe kerül Oroszországnak. És azt gondolhatnánk, hogy a megcsappant, mert nyilván a békeidőhöz képest ez egy drága mulatság, ez a háborúskodás, hogy azt gondolhatnánk, hogy valahonnan nekik be kell, hogy szerezzék ezeket a hiányzó összegeket, és hát azt legegyszerűbben adókból lehet, és ehhez képest, amit vázoltál, nem tűnik ilyen fenekestől felforgatott adórendszerűnek az orosz nem. adórendszer.
Nem, én azért azt gondolom, hogy még normálisan egy hadsereg az importál egy csomó mindent mondjuk Európában, az oroszoknál ezek belső előállításúak, tehát gyakorlatilag és állami szemek. Tehát itt azért az állam a saját fegyverkezését sokkal könnyebben tudja finanszírozni, ha hozzájut ahhoz a technológiákhoz, amit látunk. És azért beszélgettünk nem olyan régen Iránról, és így tovább. Tehát ők nagyon kevés dolgot importáltak, és úgy néz ki, hogy ez a legnagyobb vitája az orosz-kínai egyezménynek, hogy Kína hajlandó leadni neki bizonyos csippeket, és így tovább. De összességében azt gondolom, hogy az oroszoknál maga a hadviselés az nem jelent közvetlen eladósodást, mivel saját belső szektorból csinálják, tehát a költségvetésen belül mozoghatnak. Tehát ők egyébként a világon nagyon jelentős fegyverexportőrök is alapból, tehát azért ez egy érdekes történet. Szóval én azt látom, amit így röviden átnéztem, hogy adózásban vannak változások kilátásban, ezt a választás érdemben nem fogja befolyásolni, de ezek várhatóak, tehát a gyakorlatilag a felső jövedelműeknek, a gazdagabbaknak a teherbe, tehát a közterviselésbe a bevonása erősebbé fog válni, de nem fog olyan aránytanul, hogy olyan meglepően magassá válni, tehát mondjuk 15-ök fölmegy 20%-ra, társaságoknál is van egy 5%-os növelés. De tudni kell azért, hogy most akkor is, hogyha oligarchákról beszélünk, én úgy tudom, de nem vagyok az orosz privatizációnak, vagy ennek a rendszernek az ismerője, hogy úgy tudom, hogy azért a tulajdon az alapvetően orosz kézben van, állami kézben van, csak a kvázi gebinben működnek ezek az üzemek. Tehát gyakorlatilag ezért tudják az oligarchákat is cserélni, ha úgy adódik, mert más ültetnek az élére, de gyakorlatilag ezek nem magántulajdonba kerültek, ez volt a Holorosszki ügynek a egyik fő tanulsága, hogy ő el akarta adni az egyik ilyen céget, a Jukoszt, és ez volt a mérő vele, ez a helyzet eszkalálódott, és próbálták megállítani, és meg is állították. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból nézve az orosz gazdaság azért ebben az üzemmódban, amit mondtál, valószínűleg egészen jól el tud működni. Jöttek ők már jobban.
Hát meg növeli a GDP-t ugye természetesen a hadipar, úgyhogy az is hozzászámít ehhez az egész növekedéshez. És valóban a belső ellátmány, tehát hogy a szükség esetén megszorít van a drágszíjat, de működik az ország, úgyhogy...
Így van. Milyen láttunk fotókat, hogy milyen boltok tűntek el Moszkvából, de ez a felső gazdag réteget érinti elsődlegesen, nem azt a 145 Igen. milliót, mert abból és itt azért ebben a számban kell gondolkodni, meg ezekben a dimenzióban. Szóval én ennyit akartam elmondani okay. erről, tehát úgy néz, hogy a választás ilyen szempontból sem lesz túlzottan érdekes, de most politikailag, úgyhogy...
Hát majd azt jön a Botond és elmondja, hogy politikailag mire számíthatunk ebből az egészbe.
Nem fog meglepni minket, így van.
Valószínűleg nem. A lényeg az, hogy az apropója ez volt a beszélgetésnek, és újra egy kicsit rá tudtunk nézni Oroszországra, és hogy mi történik gazdasági oldalról. Zoli, nagyon szépen köszönjük ezt.
Én is nagyon köszönöm. Sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Adóvilág rovatunkban. Az orosz választások előtt nézzük meg a helyzetet több oldalról. Hát szerintem érdemes egy számot szentelni annak az esemény sorozatnak, ami lényegében 2014 februárja óta történik, tehát már több mint 10 éve megy, de a deklarált háborús invázió az pedig közel 2 évvel ezelőtt indult el. február 24-én 2022-ben.
Még egyszer, ugye, különleges katonai művelet, az egyik fél szerint, a másik fél szerint.
Ezt Putyin elnök mondja egyébként. Úgyhogy
mivel nem találtunk még olyan számot, aminek az a címe, hogy különleges katonai művelet, ezért egyszerűsítettünk, és a War című.
Hát a War
szerzeni.
Pedig azért érdekes, mert a vietnámi háború elleni kiállás volt annak idején, 69-ben jelent meg a Motown label alatt, eredetileg azt hiszem a Temptations hozta le, de később pedig a Edwin Starr emelte nagy sikerre 1976-ban talán, vagy 71-ben, amikor ő megjelent ezzel a számmal. Következzen tehát
azt
a War.
Azt hittem a Creedence-et rakott be.
Egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.
Nem tudom.
Ugrasz vagy nem ugrasz?
Jaj.
Szabad esés. Valóságérzékelő talkshow Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a Rádió Cafén.
A műsorszám támogatója a Magyar Suzuki ZRT. 33 éve együtt a jó úton.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
Főzz bármit! Székelykáposzta, pörkölt,
vagy csirkepaprikás. A tökéletes gazdag ízeket a Vegetával érheted el generációk óta. Vegeta, ahol az íz az első.
Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogunk felkészülni, illetve titeket felkészíteni az orosz választásokra, amelyek 3 naposak lesznek, ha jól tudom. Szervusz Botond, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát ízzik az üzenőfalunk, a szankciók működnek vagy nem, gyakorlatilag erről nem tudunk úgy beszélni, hogy összene vészne egymással két hallgatói tábor. A tábor szerint működnek, B tábor szerint nem működnek a szankciók, semmi értelmük. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ebbe lehet-e objektív adatokon alapulóan igazságot tenni.
Lehet.
Endre, ne előlegezd meg a szakértői véleményt. Jó, szépen kérlek.
Elnézést kérek.
Lehet, hogy a Botond azt fogja válaszolni, hogy nem lehet, és akkor most itt állunk megfürödve.
Hát ugye azért rendes társadalomtudós mindenhez talál számot, de itt azért annyi igazságot adjunk, hogy valóban vannak egyébként tényleg olyan adatok, amik szerintem jól mutatják azt, hogy ahhoz képest, hogy milyen ez a szankciós rezsim, és talán erről az oldaláról beszélgetünk kevesebbet, ahhoz képest is van hatékonysága. Ugye az első háborús évben a 300 milliárd dolláros külkereskedelmi mérleg tavaly 118-ra apadt. Ne felejtsük el, hogy a teljes nemzeti tartalék, ugye ez a szuverén alapja Oroszországnak, amiből finanszírozza a háborút, szintén a felére apadt, illetve ebből közel 300 milliárd dollár nyugati bankoknál van zárolva. Tehát azért, ha csak ezeket végignézzük, akkor nem lesz végtelenségig tartható a háború, tehát igazából az idő ilyen szempontból az ukránoknak dolgozhat akkor, hogyha a következő időszakban még kapnak nyugati támogatást.
Hát igen, csak mert ugye elkezdték számolgatni mindenféle elemzők azt, hogy még meddig bírják. Én egy 2 éves számra emlékszem, hogy addig még biztos tudják finanszírozni az oroszok.
Igen, tehát ez az egy-két év, igen, tehát most csak ezért kell felmutatni azt, hogy a nyugat is tudja finanszírozni, ha akarja, vagy hogy amit Macron elnök most elkezdett, hogy lehet egyébként logisztikában másba dolgozó NATO katonákat adott esetben segítségül beküldeni, tehát hogy ennek sok pszichológiai üzenete van. Az biztos, hogy a defetizmus, amit most pont a hétvégén Ferenc pápától meg Elon Musktól is hallottunk, az nem egy szerencsés történet.
Hú, ez de jó, hogy beemelted. Mondd el létszés a szankciós részt, aztán térjünk át ugye Franciscusra.
Tehát a szankcióknál most éppen kint csináltam a podcastot a Russia legrégebbi brit think tanknak a brüsszeli irodájával, és ők nekik van egy kifejezetten az Európai Uniós tagállamok szankciós hatékonyságát ellenőrző programuk. Egyébként most fognak Magyarországra menni, és az a lényeg, hogy az Európai Unió történetében ilyen szintű szankció végrehajtás még soha nem volt. Tehát az Európai Unió menet közben fixálja ezeket a kerekeket, most születnek azok a jogszabályok, hogy egyáltalán ugyan is kellene ezeket effektíve 27-féle vámrendszerrel végrehajtani. Gyakorlatilag 27 ország szankciós rezsimjéről beszélünk, mert hogy ugyan megszületnek ezek a döntések, de ezeknek a végrehajtása mindenütt máshova tartozik. Menet közben lett kinevezve egy uniós szankciós koordinátor, egyébként egy ír diplomata, és van néhány tagállam, ahol elkezdtek koordinátorokat kinevezni, nyilván ezek a skandináv-balti vonalon vannak, akik legalább a nemzeti hatóságaik között próbálnak valamit összehozni, hogy az egyik kész, hogyha nem tudja, hogy a másik mit csinál, akkor legalább az adott nemzeti fővárosban összeérjenek az információk. Tehát erre mondom azt, hogy az, amit elértek a szankciók, ahhoz képest, hogy mennyire koordinálatlanul, mennyire kezdetleges eszközökkel, és különösen a harmadik országokat illető szankciók, tehát hogy mit mondunk a kazahoknak, a törököknek, a kínaiaknak arról, hogy ne küldjenek már tovább dolgokat,
igen.
Ez eddig nem létezett az unió történetében. Tehát ezt most kezdjük el fejleszteni, és azért kérem a hallgatókat is, hogy ehhez képest mérjék, tehát ez azért egy nagyon-nagyon új történet, egy nagyon új helyzet, és igenis lesz ennek hatása, hogy szépen lassan egyre szorosabbra húzzuk az eresztékeket. Tehát most már nem csak az az izgalmas, hogy mit lehet beemelni, hanem hogy ami be van emelve, azt, hogy lehet végrehajtani tisztességgel.
Hát igen, és csak erre mondják a kételkedők, hogy betiltották a szénhidrogének exportját, erre a nyílt tengeren egyik hajóból átfejtik a másikba. Betiltották a csipek exportját.
Nem is a probléma, hanem az, hogy a ciprusiak eladták a félhajókészletüket az oroszoknak, meg különböző közvetítő cégeknek, mert nem lehetett ellenőrizni, nem volt erre meg kidolgozva az, hogy kikérdezi meg ezt, hogyan lehet kikényszeríteni, hogy ezek ne történjenek meg. Tehát, hogy ezeket most ismeri fel a rendszer, és most kezdi el kezelni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy van egy 40 éve bejáratott uniós szankciós gyakorlat, amit most egy picit felhízlaltunk, hanem gyakorlatilag ez egy új vállalkozás, amire, ha úgy tetszik, a nemzeti adminisztrációk sem voltak felkészülve ebben a mértékegységben. Egyáltalán nem.
Ez nagyon jó, hogy ezeket elmondtad, hát ez Botond, és így érdemes szerintem is ezt figyelni. Elérhető egyébként valahol ez a podcast, amit mondtál?
Ez jövő héten fog kijönni, úgyhogy
jó, majd figyeljük.
Akkor breaking. Akkor breaking volt.
A podcastban majd megtaláljátok.
Nagyon jó.
Jön az orosz elnök választás, arra azért szálljunk némi időt. Hát hány név van a szavazó
lapon? Előre, András, azt a legnagyobb politikai botrány, ami kirobbant a hétvégén, az, amit Ferenc pápa mondott, szerintem ja, azt érdemes arra egy mondatot szállni.
Jó, de hát ő a béke barátja, ő nyilván
hát
mindig békét szeretne.
Ezt most hallgassuk meg Feledi urat, hogy erről mit mond.
Hát Ferenc pápától nem ez az első pacifista megjegyzés, tehát tulajdonképpen a háború eleje óta többé-kevésbé ezen a vonalon van. Most ugye egy svájci interjújában mondta ezt, hogy a fehér zászlóval meg kell barátkozni. Hát ez mindenképp egy furcsa időzítés volt, és egy meglepő fordulat akkor, amikor egyébként tényleg van egy részben egyébként az oroszok által is gerjesztett hangulatkrízis. Azért is mondom, hogy részben az oroszok által gerjesztett, mert pont titkosszolgálati forrásokból már nyilvánosságra került, hogy a következő 3 hónapra másfél milliárd dollárt számnak az oroszok dezinformációra az európai területeken. Tehát, hogy itt azért egy sokkal komolyabb információs csata megy, ebben szerintem mindenkinek szuper óvatosan kéne. Tehát kb. Mint amikor a napfogyatkozást nézzük vastag szemüveggel, valahogy így kéne olvasnunk ezeket a híreket manapság. Na most nem vagyok benne biztos, hogy a kiváló vatikáni diplomácia ellenére egyébként nincsenek apró bájeszek az ottani rendszerben, hiszen Ferenc pápa valóban nem európai pápa, valóban egy másik politikai spektrumról érkezik, és az olasz szocialista hagyományok sem kerülték el teljesen a római kúriát, tehát ezt látjuk már a konfliktus eleje óta, ahelyett, hogy a ukrán gyermekek kiszabadításán sikerrel dolgozna a vatikáni diplomácia, amiben állítólag ugye belefogott, hogy az elrabolt ukrán gyerekeket Oroszországból valahogy visszahozzák. Hát ehelyett az ilyen kijelentések, nem tudom, hogy Lengyelországban hogy csapódnak le, meg máshol hogy csapódnak le. Tehát miközben a pápának is biztos, hogy jóval inkább kötődik a latin-amerikai politikai értelmezési ez a véleménye, úgy tűnik, hogy a római kúriában is egy picit ezt erősítik benne.
Oké,
stimmel.
De én nem tudok aludni addig, amíg meg nem tudom, hogy hány név lesz az elnökválasztás szavazólapján.
Lehet ezt választásnak nevezni, Botond?
Erre megint belekérdez? Sose tudom meg, hogy a Putyinon kívül lesz-e valaki.
Lesz a Putyinon kívül is, tehát ezen nem kell aggódni, mindenképpen a teljes díszlet elfut. Teljes díszlet elfut a választásnak nevezett színházi darab. Azért ugye itt még az utolsó pillanatban is a rendező kiemelt szereplőket, ugye levették azt a kvázi nyugatosnak szánt elnökjelöltet, aki véletlen már úgy tűnt, hogy akár 10% fölé is futhat, pedig eredetileg csak 3%-ra szólt a szerepe. És hát így aztán Nagy Esgyinnek már nem lettek meg hirtelen az összegyűjtött aláírásai. Egyébként azt pont ez Bidó Zoltán részletezte, hogy ez az aláírás is, hogy 100 000 aláírást kell gyűjteni egy jelöltnek, de csak 105-öt lehet leadni. Tehát nem lehet 200-at leadni, hogyha érvénytelen mondjuk 10 000, akkor te még jó vagy, nem is lehet pótolni aláírásokat. Tehát ez a törvény pontosan úgy van kitalálva, hogyha kell, akkor a te aláírásaid véletlenül nem lesznek meg, mert ez történt ebben a demokráciának nevezett színdarabban Nagy Esgyinnel. Ugye ez a választásnak tekintett akció korábban is már elképesztő mennyiségű fiktív szavazattal dolgozott. Tehát, hogy ezt szerintem ki kell mondani, meg lehet találni az interneten erre a forrásokat, tehát ezt most nem szupertitkos forrásokról beszélgetünk, Oroszország szakértőkkel, ezt bőven lehet látni Twitteren, mindenhol máshol anyagokban, hogy nagyságrendileg hogyan növekedett meg 10-ről 50%-ra az elmúlt 10 év alatti választásokon a fiktív szavazatok száma. Tehát nem nagyon lehet arra számítani, hogy most ez kevesebb lesz. A rezsim egyébként jellemzően az autokráciákra, amik hosszabb ideje egy emberrel dolgoznak, ugyanúgy, mint Iránban, ahogy veletek megbeszéltük ezt 2 hete, azon aggódik, hogy elegen elmennek-e. Tehát a fő probléma a részvétel, hogy valódi emberek elmennek elegen, mert leadott szavazatokat megmásítani egy dolog, de el nem ment emberekkel szavaztatni is meg lehet oldani, de mégiscsak elegánsabb, ha nem ezt kell. Tehát most ezen az egyen megy a masszírozás, hogy emberek elmenjenek szavazni. Úgyhogy hát valahol ez a választás körüli működés, viszont látható, hogy a 2018-as 67%-ról már a 2021-es parlamenti választásra 50%-ra esett a részvétel, és az embereket egyszerűen nem érdekli ez a lehetőség, hogy Putyin ötödjére is megválasszák. Tehát belefáradt a társadalom, nem csak a háborúban, hanem ebbe a színházasdiba, nem érthető módon nem ez a legnagyobb problémájuk akkor, amikor egyébként a orosz népesség legnagyobb fele az 200 000 forint alatti havi bevételből gazdálkodik. Tehát, hogy innentől kezdve azért nagyon más problémáik vannak.
Hát az nehéz lehet rávenni őket, hogy hát mindenki tudja, hogy úgyis megint Putyin lesz a befutó, hogy akkor még el is kell menni, és még szavazni is kell, minek? Hát az külön probléma, hogy beiktatni ezt a programba.
Igen, tehát hogy kicsi a vonzereje, nyilván ezt is megoldják majd helyi ösztönzőkkel, és hát azért tegyük hozzá, hogy ehhez jön ugye a Navalnyi halála utáni tüntetések szétverése, tehát az, hogy Navalnyit megölték és szép lassan elsorvasztották, ugye azt tudjuk, de azóta is tartanak egyébként a kisebb-nagyobb megemlékezési kísérletek, amikre azonnal lecsap a hatalom, és hát amit szerintem nem lehet elégszer elmondani, hogy most több politikai fogoly van, mint a Sztálin korszak óta bármikor. Tehát, hogy Ezt azért próbáljuk egy picit megjegyezni, hogy Oroszország diktatúra. Ehhez vannak díszletek, de ettől függetlenül a politikai foglyok száma elképesztően magas. Ugye csak a háborús propaganda törvény megsértése miatt, tehát aki nem különleges katonai műveletnek hívja az agresszió háborúját, több mint 20 000 fogvatartásról tudunk, tehát akit valamilyen módon elvittek, aztán, hogy ebből per lesz, vagy mi lesz, ezt különböző helyi döntések függvénye, de arról a BBC írt egy kiváló és hosszú összefoglalót, hogy hogyan beindultak a régi egymást feljelentgetős reflexek. Tehát, hogy a szomszéd néni, hogyha te a macskáját egyszer véletlen megdugtad a lépcsőházba, akkor föl fog téged jelenteni, hogy már pedig hallotta, hogy te háborúztál valahol ott a liftbe a szomszéddal, és nem azt mondtad, hogy műveled. Tehát, hogy egyszerűen elindultak ezek a igazi régi reflexek is, tehát egyszerűen azért, ha itt most ezt elképzeljük, iszonyatosan kellemetlen lehet egy ilyen helyzetben élni, miközben a hadipar az tényleg beindult, háborús gazdaságra váltott, ennek vannak társadalmi nyertesei, hát van, aki ezen pénzt keres, és hát nyilván azt is látjuk, hogy a részleges mozgósítás azt jelenti, hogy az elitet megkimérik. Ugye ugyanez az elit egyébként jellemző módon Szentpéterváron és Moszkvában már régóta nem is megy el választani. Tehát ott a legalacsonyabb a részvétel, mert számukra teljesen világos, hogy nem ezen múlik az, hogy ki lesz a számúra.
Na, még egy kérdés, hallgatói kérdés. A szankciók működnek, csak épp milyen áron? Hány millióba kerül nekünk, hogy 1 millióba kerüljön az oroszoknak, mert ez a matek. A másik, hogy az oroszok még 3-4 évig bírják saját zsebből, és utána hány évig bírják a BRICS államok hiteleiből, ha kell. Ezt a két kérdést még, vagy felvetést inkább válaszold meg, ha tudod. Én nem tudom ugyanis, hogy mi az exakt válasz ezekre a felvetésekre, mert hogy egy csomó ilyen van, hogy ilyen vannak olyan ellenérvek, amivel nem nagyon foglalkozik senki sem.
Igen, az a BRICS kérdés, ez gyakori. Ugye azért a BRICS államoknak eddig a saját BRICS bankjukat ugyan sikerült összetenni, de ha jól emlékszem, akkor ebben azért egy nagyon-nagyon alacsony mennyiségű hitelkihelyezés történt, tehát most néhány 10 millió dollárra kell gondolni. Gyakorlatilag ez azért nem működik. Itt azért Kína és India a két nagy játékos, akik egymást egyébként nem annyira kedvelik jelenleg, és a következő években ez csak fokozódni fog. Tehát ahogy átteszik a termelést egyre többen Indiába, Kínából, ez a feszültség garantáltan növekedni fog. Az pedig csak jelzésértékű volt, hogy amikor Xi Jinping ugye Moszkvába látogatott 3 napra, amikor 2,5 lett, mert korábban végzett, akkor csak nem írták alá egyébként még a Szibéria 2-es gázvezeték finanszírozástól szóló nagy megállapodás sem. Tehát Kínának sem olyan feltétlen érdekel, hogy az oroszokat ne inkább maga alá gyűrje ebben a konfliktusban gazdasági értelemben,
és nem. Ne felejtsük el, hogy Kína és Oroszország ellen érdekelt bizonyos szibériai területekkel kapcsolatban, ahova szép csöndben betelepült egy rakás kínai telepes, hogy fogalmazzunk így.
Hát ez a legrégebbi történet, így van, ami zajlik, na de emellett most már Közép-Ázsiában is ellen érdekeltek. Tehát az isztánoknál ugye folyamatos a kínai gazdasági hatalom átvétel. Örményország ugye múlt héten lépett ki a kollektív biztonsági szerződés szervezetéből, ugye ez a kvázi a fák biztonsági szervezete volt, a volt szovjet biztonsági szervezetet helyettesítette, tehát Oroszország puha a teste megkezd szétdarabolódni. Úgyhogy tehát az oroszoknak ez messze nem egy diadalmenet, ezt azért nem tudom, hogy mennyire jön át ugye nemzetközi hírekből a magyar sajtóban, de rengeteg kihívással szembesül. Persze lehet még régi szovjet bombákat egy-két évig dobálni az ukránokra, és ez most brutális pusztítást végez. Viszont erre van eszköz a nyugatnak, hogyha hajlandó ebbe beleállni. Tehát ilyen szempontból egyébként az, hogy a zöld átállás az egy időben zajlik a szénhidrogénekről való leválással, ez történelmi meg összetehetjük a kezünket, és ezt ki kell használni. És nyilván erről szólna az, hogy ezen hogyan tud tovább menni Európa. Ugye azt is látjuk, hogy nem véletlen, hogy az időnként orosz finanszírozással vagy orosz kapcsolatokkal rendelkező szélsőséges pártok hirtelen a zöld átállást kezdték el támadni. Tehát, hogy itt azért egy gyönyörű, átfogó befolyásolási művelet zajlik. Mindenki játszik ezen a térfélen, mindenki megteszi a tétjeit, de szerintem nekünk itt Európában, Magyarországon is az a fontos, hogy a saját érdekeinket tisztában legyünk. És nagyon tisztán elmondta ezt most Kuleba is, illetve más miniszterek is. Európának a legolcsóbb Ukrajnában megállítani az oroszokat. Meg lehet őket állítani a balti határon is majd később, vagy a belorusz-lengyel határon, vagy
az Oderránál, igen.
Magyar határon. Igen. De sokkal drágább lesz, sokkal hosszabb frontszakasz, sokkal inkább európai emberéletek árán. Teljesen felesleges felbátorítani az oroszokat azzal, hogy itt tovább engedi őket a nyugat, és ne felejtsük el, hogy ezt a háborút mindenki nézi. Tehát itt nem arról van szó, hogy most Putyin békét köt, vagy nem köt békét, teljesen mindegy, hogy legyárta egy hatodik papírt, amit majd újra megszeg, hogyha éppen úgy látja. Ugye 5 szerződés vétt annak idején Ukrajnát, amit mind megszegett. De Kína is nézi ezt a történetet, Irán is nézi ezt a történetet, tehát hogy itt az egész világnak üzen a nyugat. Ez egy teljesen üvegfalú háború ilyen szempontból, mindenki ezt tekinti mérvadónak, hogy itt mit tudunk meglépni. És ha itt nem tudunk erőt felmutatni, akkor onnantól kezdve a világ négy sarkába kezdik el az euróatlanti érdekeket elemészteni.
Okay, végszónak botan. Tökéletes, köszönjük, üzenjük szépen. Tehát azt, hogy a medve nem játék. Az orosz medve meg pláne nem. Úgyhogy talán ez lehet a sommázat.
Vannak odakint, igen.
Köszönjük szépen, Botond, az információkat. Jó munkát nektek. Vagy neked.
Meg is hallgatunk neki. Sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk adóvilág rovatunkban. Írt egy kedves hallgató válaszul a másiknak, hogy ez nem matek, hanem becsület.
Azt nem értem, hogy kérdezzük meg az elemzőt, miért pénzügyi szempontból nézi a háborút, elég visszás, hogy az ember életeket semmibe veszi. Nem erről van szó, ez egy tém, ez egy szelete. Szoktunk frontjelentéseket készíteni, most azonnal vitán mentünk egy
de
kicsit
végig. De nem
nézte,
ez csak egy része volt a beszélgetésnek. Igen. Úgyhogy, de nyilván
most épp
az
a szankciókat pécéztük ki, mert így egészében véve sajnos se terünk, se időnk szemlélni az orosz-ukrán háborút.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát azért akármi történik a világban, nem mehetünk el Douglas Adams születésnapja mellett szó nélkül. Ugye a angol író 1952. március 11-én született, és őtőle választottunk aranyköpést. Kicsit áthallásos, de csak kicsit. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Igen, az új normális, ezt hallottuk, hogy Covid alatt illetve után, hogy változott meg akárcsak a munkavilága, de az életünk számtalan aspektusa, és az új normális például az volt. Hát igen, nagy kérdés. Olvashatok Douglas Adams-t, segít nagyon sok helyzetben. Jön Czoller Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán Mihálovics gazda rovatunkkal jövünk, és megnézzük, hogy a fagykárral mi a helyzet, illetve hogy félünk-e tőle. Hát én gyakorlatilag mikor ettél utoljára magyar kajszi barackot? Például.
1947. Igen. Decemberében ismertem meg.
Igen. Akkor körbe a sajtot.
Akkor nem sejtettem, hogy körbe magyar kajszi barackot fogok
kicsi
enni.
Savanyú,
de legalább. legalább igen. Nincs. Mert
szóval, igen.
Igen.
A pálinkások is sírnak. Na jó, menjünk.